Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A közúti fuvardíjakkal és a logisztikai szektor automatizálódásával folytatjuk a következő szűk fél órában. Azonnal jövök a részletekkel.
Akár közúti, akár vasúti, vízi vagy légiszállítás, mi követjük a trendeket és a változásokat. Mozgásban tartjuk Önöket. Logisztika hete november 18-a és 24-e között a Trend FM-en.
Folytatódott a közúti fuvardíjak emelkedése, annak ellenére, hogy kevés a megrendelés. Lényegében technikai recesszióban van az ágazat, az emelkedő költségeket pedig nem lehet áthárítani a megrendelőkre. A vállalkozások túlnyomó része veszteséges, és egyebek mellett kapacitás leépítéssel próbálja kivárni a gazdaság fellendülését. Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting ügyvezetőjével Péli Nagykata beszélgetett.
A legfrissebb adatok szerint a nemzetközi fuvarozásban 6,8, a belföldi fuvarozásban majdnem 15%-os díjemelkedést regisztráltak az idei harmadik negyedévben. És azért nézzük hozzá, hogy emögött mi van. Hát emögött mindenképpen költségek emelkedése van, méghozzá a nemzetközi fuvarozásban 10,2, a belföldi fuvarozásban pedig 18%. Ugye most hirtelen eldaráltam itt néhány számot, de a lényeg az, hogy a költségek a harmadik negyedévben is még mindig sokkal jobban emelkedtek, mint a díj emelkedések. Valahogy éveleje óta nem tudják utolérni egymást, tehát a díj emelkedés és a költségnövekedés. Mi volt az a költség sok, ami évelején megdobta a költségeit a cégeknek, hogy képtelenek voltak novemberig ezt áthárítani a megrendelőkre?
Nemzetközi fuvarozásban 10,2, a belföldi fuvarozásban 17,8%-kal nőttek a költségek az előző év azonos időszakához. Ezek brutális adatok ahhoz képest, hogy most már azért 3-4% közé szelidült ugye az infláció, tehát ez annak ugye a többszöröse. És annak ellenére is ilyen nagyok ezek az értékek, hogy egyébként a tavalyi Q3-hoz viszonyítva ugye az idei harmadik negyedévben csökkent az üzemanyag ára, tehát ez még javította is ezeket a magas százalékokat, amiket mondtam lefelé. És ennek a nagy része, több mint kétharmada, egyes számítások szerint a háromnegyede, az az UDI emelkedésekből fakad. Ugye az UDI az egy adófajta, nem csak Magyarországon van ilyen, és ugye a nemzetközi fuvarozók esetében nyilván a többi országban emelkedő UDI is benne van, de például a belföldi fuvarozókat, azokat kizárólag ugye a hazai UDI-nak az emelkedése az, ami nyomta fölfelé. Tehát ennek a magas összköltségnövekedésnek a kétharmada, háromnegyede az az UDI-ak emelkedéséből következik. Úgyhogy ez a legnagyobb tétel. A közötti fuvarozás belföldi és nemzetközi ága is úgymond low margin business, tehát 4-6% között van az a szokásos profit margin, amit a cégek iparági átlagban tudnak teljesíteni. Tehát ehhez képest ez ugye nagy érvágás, és ahogy ugye az elemzésünkben ezt közre is adtuk, most már ötödik negyedévet számítunk, beleértve ugye a 2024 Q3-ast, amikor veszteséges az iparág. Nyilván nem minden szereplője, de átlagban a közötti fuvarozásban nem lehet pénzt csinálni. Tehát nagyon erős a motivációja a fuvarozóknak, hogy áthárítsák, hiszen nekik azért a túlélés a tét. De nem tudják áthárítani, vagy nem tudták eddig áthárítani, aminek ugye elsősorban az ő szempontjukból a kereslet hiány, tehát a megrendelések visszaesése egy negatív következménye, de ugye a megrendelések nem most estek vissza, tehát ez már 2023-ban elindult ez a folyamat. Ugye most inkább az adta a következő pofont ugye a 2024 mondjuk a nyárt követő időszakban, hogy ugye ismét gyengélkedik, vagy hát egy romló irányba tendál a hazai gazdaság, ugye erre a GDP adatok, a harmadik negyedéves GDP adatok ugye mutatják a legjobb bizonyítékot, hogy mínusz 0,7%-os a teljesítmény az előző azonos időszakához képest, ez pedig ugye azt jelenti, hogy második negyedéve mínuszos eredmény van, vagyis technikai recesszióban vagyunk. És ugye nem erre számított senki, mindenki arra számított azért már tavalyi évvégén, idén évelején, hogy ha szépen lassan is, de azért elkezdődik a kilábalás, ez elmaradt, ezért húzódik ez most már ugye ötödik negyedéve ez a nem tudjuk áthárítani ezt a magas költséget, ezért veszteségesek vagyunk állapot.
Van olyan következménye, gondolom, hogy a cégek leépítik a kapacitásaikat, esetleg elbocsátások lesznek, vannak olyanok is, akik felszámolják saját magukat, tehát bezárják a céget. Mi a helyzet ez?
Igen, ugye fokozatok vannak, tehát azért az első, nem úgy kell elképzelni, hogy most 4/4 évig ugye többet kizelült mindenki, és hát várta a csodát. Persze mindenki várta a csodát, a gazdasági csodát, de ugye ez nem érkezett meg. A cégeknek ugye az első reakciója a közúti forradás pillanatban is ugye az a fajta költségcsökkentés, amit ugye racionalizásnak hívunk, tehát a rövid távon nélkülözhető költségeket ugye lenullázzuk, nem költünk sok mindenre, amire nem szükséges. Fuvarozó cégeknél gyakori ilyen vészmegoldás, hogy elkezdik fölélni a járműveik értékét, tehát ugye nem cserélnek járművet, és emiatt ugye olcsósítani tudják a flottájukat, de ez csak egy átmeneti megoldás, tehát ezen már túl vannak, és ugye most jutottak el oda, hogy nincs más lehetőség, mivel nem látszik a gazdasági fellendülés, csak a kapacitásnak a csökkentésével tudják a veszteségeiket csökkenteni, illetve a kapacitásség csökkentésével tudják azt elérni, hogy kiegyenlítődjön a kereslet kínálat, és azt az árat el lehessen kérni, amiben egyébként a fuvarozás kerül, vagyis fölé kerüljenek a mínusznak, a nullának.
Milyen kilátások vannak a jövő évre nézve, mert a kormányzat, és hát jó pár elemzőintézet is azért már a jövő évet, a 2025-öt már nem recessziós évnek, hanem GDP növekedés produkáló évnek tekint.
Hát a fuvarozói szakma is ebben reménykedik, és több mindenkinek ez az érdeke, de azért makroelemzéseket vizsgálva szerintem nem ilyen egyértelmű a kép, hiszen nézzük csak végig. A belföldi fogyasztásban ugyan van egy stabil, mondjuk úgy, hogy komótos növekedés, ez jó az előző évhez képest, bár ugye nagyon alacsony a bázis, a tavalyi belföldi fogyasztási bázis nagyon alacsony, de ne legyünk terhetetlenek, tehát ebben legalább pozitív értékeket látunk, ami a belföldi fuvarozóknak egy nagyon fontos áru alap. Ugye ez a kiskereskedelmi forgalom volumen indexe írja ezt ugye KSH-ba. Ezzel szemben a másik terület, ami a belföldi fuvarozóknak is fontos áru, az építőipar viszont mély repülésben van. A kettőnek ugye az egyenlege az valahol ilyen 0+0 környékén van, tehát még mindig ez legalább nem csökken, legalább stagnálás vagy egy enyhe árualap növekedés itt megfigyelhető. Ez a kisebb baj, hiszen a hazai kormánynak ott van ugye az agendáján, hogy a belföldi kiskereskedelmi forgalmat és az építőipart is ugye mindenféle módszerrel próbálja stimulálni, nyilván ez mindenkinek az érdeke. A nagyobb baj az az ipari termeléssel van. Ugye az ipari termelés tavaly még nem teljesített rosszul, viszont a idei nyáron, vagy nyár óta kifejezetten negatív trendje van, tehát közel 10%-os mínuszos hónap is előfordult az előző azonos időszakához képest. Itt ugye az autóipar, tehát a járműgyártás, és az elektromos berendezések gyártása, ami elektromos motort, illetve lítium-ion akkumulátort akar leginkább, na ezek estek vissza a legjobban. Ugye hát ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy magyar probléma, ez egy európai, egy német autóipar és egy európai autóiparhoz kapcsolódó probléma, aminek ugye az a sajátossága, hogy ezt itthon mi nem tudjuk megoldani. Tehát bármit is tesz a hazai gazdaságpolitika, ebbe azért nagyon nehéz elérni fejlődést, hiszen a német keresletnek a hiánya, pontosabban a globális kereslet hiány a német autók vagy az európai autók iránt esett vissza. Na most ez a nemzetközi fuvarozókat nagyon fájdalmasan érinti, mert az ipar ugye az export-import szempontjából a legfontosabb árualap számukra. Úgyhogy itt én szerintem nem látszik még a fény az alagút vége.
Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting ügyvezetőjével Péli Nagykata beszélgetett.
Gombamódra szaporodó raktárak, logisztikai parkok, gyártóbázisok. De vajon milyen szállítási útvonalak vezetnek el hozzájuk? Logisztika hete a Trend FM-en november 18-a és 24-e között.
Automatizálódik a logisztikai szektor. A központokban, gyárakban és összeszerelő üzemekben egyre gyakrabban jelennek meg olyan megoldások, amelyek bizonyos munkaköröket akár teljesen kiválthatnak. A 4iG Group ipari automatizációs és digitalizációs szakértője azt mondta, a folyamattal kapcsolatban mindkét oldalon vannak tévhitek. A munkáltató gyakran azt gondolja, hogy egy robot egyik pillanatról a másikra kiválthatja az emberi munkaerőt, és üzembe állításától ingyen dolgozik, míg a munkavállalók attól tartanak, hogy feleslegessé válhatnak. Hoffer Zoltán arról is beszélt, hogy míg korábban a cégek a felszabaduló munkaerőt átképzéssel más pozícióban tovább foglalkoztatták, a gazdasági visszaesést követően inkább a leépítést választják. Lakatos László interjúja.
Ez a megoldás, vagy az ilyen megoldások, mint ez az önjáró targonca, ami nagyon izgalmasan néz ki, amikor egy nagy térben ezek így egymás mellett jönnek, mennek és pakolásznak. Ez mennyire elterjedt ma Magyarországon?
Manapság Magyarországon egyre inkább elterjedt, de szerte egy régióban, illetve az egész világon. Sokan nem tudják, hogy a 4iG-nek van egy iparral dedikáltan foglalkozó lába is, amiben az önvezető targoncán kívül számos egyéb megoldás is van. És ennek a teljes portfóliónak a része gyakorlatilag az önvezető robot, és ezen kívül vannak még egyéb szoftveres és hardveres komponensek. És azért kezdtünk el mi is foglalkozni egyébként az ipar 4.0 keretében gyakorlatilag önvezető robotokkal, mert azt látjuk, hogy az iparban megvan arra az igény, hogy hogyan lehessen kiváltani olyan manuális munkavégzési folyamatokat, mint például a hagyományos békahúzogatás, ahogy viszonylag gyorsan lehet megtérülést elérni azzal, hogy egy adott kollégának az átképzésre fókuszálunk, és őt egy olyan területre helyezzük el, ami sokkal inkább igényli az emberi munkaerőnek a bevonását.
Na most egyébként ez egy izgalmas dolog, hogyha beszélgetünk ezekről a robotokról, azért emlékszünk a múlt század elején az autókkal kapcsolatban is ott volt ez a félelem, a vonatokkal még korábban, hogy sokáig egy embernek kellett előtte sétálni egy zászlóval, hogy úristen, milyen veszélyes gépezet jön, de hát az tényleg veszélyesnek tűnik, ugye, mert egy raktár az amúgy is egy veszélyes üzem. És ott ide-oda cikáznak gépek, és ha ebbe belekerül egy ember, aki nincs felkészülve erre, az nem okoz galibát vagy veszélyt, vagy ezek a gépek annyira okosak már, hogy ők maguk védik ki azt a problémát, amit esetleg egy hozzá nem értő ember okoz.
A kollégáim nem igazán szeretik, amikor megkérdezem tőlük, hogy nektek egyébként otthon van robotporszívótok? És ők által meg szoktak rökönyödni ezen a kérdésen, hogy miért van egymás mellé állítva az önvezető robot meg a robotporszívó, pedig otthon is a fejlettebb robotporszívók azok már nem ütköznek neki az emberi lábaknak, mert ugyanolyan lidar szkenner van rajta technológia szempontból, mint az általunk is forgalmazott roboton. Tehát gyakorlatilag ezek a megoldások olyan technológiával és olyan szenzorokkal vannak felszerelve, amik azt szavatolják, hogy az ember és a robot egymás mellett úgy tud együtt dolgozni és kooperálni, hogy a robot nem fog neki ütközni a területen dolgozó operátornak, hiszen érzékeli azt, és ki tudja azt kerülni.
Tehát akkor elmondható az, hogy ha egy ember meg egy robot együtt dolgozik, akkor ott nagyobb biztonságban vannak, mint a két ember dolgozna egymás mellett.
Hát abszolút, igen. Ezt kijelenthetjük, illetve az is látszik, hogy ahol bevezettük már ezeket a megoldásokat, ott pont a hagyományos targoncákból fakadó károkozás az, amit minimalizálni lehet, mert általában ezek a robot technológiák, ezek rendet szabnak a termelési területen.
Tehát muszáj figyelni a rendre, vagy egyszerűen ők maguk betartanak minden szabályt, mert hogy szabálykövetőek a robotok.
Így van, tehát szabálykövetőek. Alapvetően nem igényli azt, hogy maga a helyszínnek a struktúrája vagy a felszereltsége az változzon, mert ezek a robotok képesek kikerülni az akadályokat.
Tehát viszont itt nem kell bekábelezni, ugye?
Nem, ezek teljes mértékben wifi-n keresztül kommunikálnak egymással, tehát a wifi gyakorlatilag az adatközlésnek a formája, és a szenzorok, amik alapvetően rá vannak szerelve a robotra, azok szavatolják azt, hogy érzékelik a körülöttük lévő teret. És az előbb kérdezted azt, hogy ilyenkor ők egy program folyamatot hajtanak-e végre. Igen, így van, tehát gyakorlatilag workflow-kat hajtunk végre, és use case-eket kezelünk. Erről definiálunk lerakási és felvételi pontokat, de a kettő közt megtett út, az dinamikusan tud változni.
És akkor ennek egy következő lépcsője lesz majd, hogy ezek a robotok már olyan szinten, most ezt nagyon idézőjelbe teszem, mert itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ez mindig így felvetődik, hogy ezt nem mondjuk már, hogy gondolkodik. Nem gondolkodik, csak nagyon okosan tudja használni a bevitt adatokat, de hogy ezek lesznek már annyira gondolkodóak, hogy mitől megtalálják a megfelelő helyet, és elég gyorsan beteszik oda az adott árut. Egyből ránéz, és tudja, hogy ez hány köbméter. Tudja, hogy ez hányszor hányas luk, tehát nem is viszi rossz helyre az árut, mert csak oda tudja betenni, ahol van egy ekkora hely.
Azért is örülök a kérdésnek, mert ugye korábban nagyon szexi téma volt az ipar 4.0, mindenki beszél róla, nagyon kevesen csinálják. A következő nagyon szexi téma az a mesterséges intelligencia, hogyan tudunk gépi tanulni mindennel. De lassan már a kávéfőző is gépi tanulni fog. És azt kell, hogy mondjam, hogy én láttam ennek a megoldásnak, vagy ennek a gyártónak a következő lépéseit, és itt abszolút az az irány, hogy a roboton található IPC, ami gyakorlatilag a robotnak az agya, az fel lesz vértezve egy olyan beépített AI-ért felelős megoldással, ami pont az ilyen use case-eket fogja tudni lekezelni, mint amit te is említettél. Tehát ez nem science fiction, ez hamarosan várható, ez egy-két éves fejlesztési ciklusban mindenképpen benne van. És valóban az a cél, hogy ne előre definiált lokációról kell nekünk felvenni a palettát vagy lerakni, hanem csak definiálunk egy területet, amin belül, hogyha a robot érzékeli, hogy ott van egy raklap, leolvasom róla az 1D kódot, akkor tudni fogom, hogy nekem melyik rámpához, milyen formában, milyen elfordulással kellett tennem azt az árut egy következő területre, illetve saját magától is még inkább dinamikusabb önálló döntéseket képes hozni.
Na most ez azért izgalmas, mert ugye amikor robotizációról van szó, automatizáltságról van szó, sőt, egyáltalán gépesítésről, ugye még több száz évvel ezelőtt akár a gőzgépek esetében, hogy ez mind költséghatékonyság. Ez mind hatékonyságnövelő, fokozza a termelékenységet, tehát egy csomó olyan dolog van benne, ami a nap végén a tulajdonosnak hasznot termel, mert minden tevékenységnek ez a fő vonala. Ez a fő irány, tehát azért kellenek ezek a robotok, hogy munkabért spóroljanak, vagy azért manapság már az is probléma, hogy megtalálják a megfelelő munkatársat, tehát hogy ez egy ilyen kettős szituáció, hogy nem feltétlenül már az emberek lecseréléséről van szó, hanem a helyettesítésükről, mert nincs elég ember.
Ez most jelenleg egy érdekes szituáció, hogyha ez a beszélgetés ez mondjuk ezelőtt egy évvel vagy két évvel zajlana, akkor a válaszom az lenne erre a kérdés, hogy azért foglalkozunk ezzel, mert nincs elegendő targoncás, nincs elegendő olyan munkaerő, akit hadra lehet fogni, amikor egy nagyon repetitív feladatról beszélünk, és valakinek ezt meg kell tudnia csinálni. De most jelenleg ugye mindenki tudja azt, aki olvassa a híreket, hogy sajnos az autóipar, és nem csak az autóipar, hanem az egyéb gyártási területek sem muzsikálnak éppen a legjobban. Ennek köszönhetően sajnos picit átalakult az a megtérülési megközelítés, hogy a munkáltatók azok mit keresnek. Korábban az volt, hogy azért van szükségük ilyen megoldásra, mert nincsen elegendő, jól kvalifikált targoncás a piacon. Most viszont egy picit kedvezőtlenebb helyzetben vagyunk, és most inkább az van, hogy a meglévő munkaállománynak a leváltása a leginkább motivációs faktor, amikor egy ilyen megoldást keresnek.
Tehát akkor itt most bejön az, amitől sokan rettegnek, hogy a munkánkat elveszi a gép.
Én úgy gondolom, hogy a hallgató közönség biztos más szeretne hallani, de én megpróbálok a valós tapasztalatokra építkezni, és inkább ezt megosztani a hallgatókkal. Nekem az a véleményem, és azt látom jelenleg a piacon, hogy igen, itt most lehet egy valós félelem azzal kapcsolatban, hogy amikor arról van szó, hogy leépítés, vagy akár egy technológiával való folyamat kiváltása, akkor az azért történik, mert hogy ezek az ipari vállalatok, ezek szeretnének racionalizálni, általában a racionalizálás az egy leépítéssel is párosul. Azokat a folyamatokat, amik robotizálhatók, automatizálhatóak, és nem igényelnek emberi erőforrást, ott ezeket az embereket jelen pillanatban nem átképzik, hanem inkább elbocsátanak. Sajnos ez most egy ilyen helyzet.
Hát, hogy a nagyon egyszerű, repetitív feladatokra általában nem a magasan kvalifikált munkaerőt veszik föl, hanem azt, aki olcsón is eljön, mert nem kap más munkát. Na most ezeket valószínűleg nem átképezni olcsóbb, hanem elküldeni, főleg egy ilyen gazdasági helyzetben. Mert ugye azt tudom, hogy pár évvel ezelőtt, amikor dübörgött minden, akkor az volt, hogy mindenkit megpróbáltak átképezni. Most viszont akkor ez a félelem egyre nagyobb lesz, mert akkor pont azt a réteget fogja elsősorban érinteni az automatizáció, amelyik amúgy is nehezen kap munkát.
Minden esély megvan rá, hogy ezzel a helyzettel találkozunk szembe, aztán nyilván senki nem tudhatja, hogy mit hoz a jövő. Itt azért a hazai piaci szereplők, akikkel én is kapcsolatban vagyok, azért az látszik, hogy mindenki abban bízik, hogy ez egy fél éves tendencia, ami most jelenleg benne vagyunk, de sajnos minket a német piac az jelentősen mozgat, akár a Tier 2-es, Tier 1-es, vagy az OEM beszállítókról beszélhetünk ebben a kontextusban, de én úgy gondolom, hogy bizakodásra az okot, hogy milyen adatokat látunk a nemzetközi szintéről. Én abban bízok személy szerint, hogy fél éven belül megindul egy felfutásra ennek a piacnak, ami nyilván a különböző piaci, autóipari és egyéb gyártóipari tendenciák fognak meghatározni.
A 4IG Group ipari automatizációs és digitalizációs szakértőjével, Hoffer Zoltánnal Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövök.